Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek keresztelésre készülve, a 167. énekünk első versét énekeljük. 167. énekünknek az első verseit, amely így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Keresztség szeretetési igét olvasom, amint megvan írva a Máté evangéliumának 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő verseiben eképpen. És hozzájuk menvén Jézus szólanékik mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglalj el a helyét a gyülekezet. Egy ígét szeretnék még hozzá tenni ehhez a keresztség szereztetési ígéhez. Az Ézsaiás proféta könyvének a 45. fejezetéből egyetlen verset. Így szól az Úr Izraelnek szentje és teremtője: kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját, csak bízzátok rám. Kedves szülők, keresztszülők, családtagok, gyülekezet! Amikor a keresztség szereztetési ígét, amelyet mindenki jól ismer, újra halljuk, akkor már ugye a fülünk mellett elmennek nagyon fontos dolgok. Az egyik és legfontosabb az, hogy Jézus mondja. Nem emberi találmány vagy kitaláció, hanem maga az Úr Jézus szólal meg. És ő mondja azt, hogy neki adatot minden hatalom menjen és földön. Ez nagyon fontos része annak az életnek, amely egy parányi élet, egy most született élet, hadd mondjam így most, hogy egy kiimádkozott élet, és emögé oda teszi az ember mindazt a jövendőbe vetett bizalmát és hitét, amivel megfogja a gyermekét, amivel neveli és gondozza. Azért jó ez a másik ige is, nem támaszték, hanem egy kiegészítője a keresztség szereztetési igének, amelyben szintén az első néhány szó így szól, hogy az Isten szólal meg. Nem a proféta, nem emberek, nem valakik tudós emberek, hanem maga az örökkévaló Isten. És az örökkévaló Isten, újra olvasom, ezt mondja: kérdezzétek meg a jövendőt tőlem. Nagyon sokszor A jövendőtől való félelmünk meghatározza a mindennapi életünket. Benne vannak a jövendőben a terveink. Persze, hogy amikor egy kisgyermekről beszélünk, akkor ő is a jövendőt jelenti. Azt a jövendőt, amit mi nem látunk be, amelyre csak ígéreteink vannak. Jézus azt mondja, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez bizony elfogadni nem kis dolog. Amikor nap mint nap gondoskodni kell gyermekünkről vagy gyermekeinkről, akkor tudja az legjobban az ember azt, hogy ez mennyi fáradtsággal jár. Hallottam én már olyan mondatokat, amelyek egy-egy szülőnek az ajkáról hangzottak el, hogy nem hittem, hogy ez ennyi fáradtsággal és ennyi nehézséggel jár egy gyermekek felnevelése. Lehet, hogy ti is így gondoltátok pont, amikor gyermeketek megszületett, és az utána következő idők bizony nem voltak olyan nagyon egyszerűek. De a jövendő az nem csak a gyermekről szól, hanem rólunk is, akik neveljük őket. Ki az közülünk, aki fel tudna most állni, és azt tudná mondani, hogy ő garantálja azt, hogy gyermeke életének egész a végéig ott lesz és vigyáz rá. Ki az, aki tudná garantálni azt, hogy a legnagyobb betegségben is ő lesz a meggyógyítója, és a legnagyobb nehézségek között ő lesz az erőforrása. A jövendőben nagyon sok minden titok van, és ezekben a titkokban mi nem tudunk igazán csak akkor jó dolgokat kihozni, hogyha ezt valakire rábízzuk, aki nálunk több, nálunk erősebb, nálunk hatalmasabb. Ezért van itt ez a kisgyermek, hogy valaki olyannak a kezébe helyezzük, aki, mint örökkévaló Isten, Jézus Krisztusban így jelentette ki, hogy neki adatott minden hatalom menjen és földön. Bizony sokszor maguk a szülők is egy kicsit eltájolódnak, amikor azt mondják, hogy te az én gyermekem vagy, és azt csinálsz, amit én akarok. És te vagy az, aki rám kell hallgass, és én vagyok a hatalmas, te pedig a kicsi. Lehet, hogy a nevelési gondok között ezek is szerepelnek, de leginkább az, hogy az örökkévaló Isten mindig oda akar állni amellé, a gyermek mellé, aki a miénk, de aki az övé is. Fiaimat és kezem munkáját bízzátok rám. Kell ennél nagyobb üzenet nektek? Lehet, hogy az Isten, amikor gyermekkel megajándékoz, akkor azt mondja, hogy rátok bízom. De van mögötte vagy fölötte, a szülői gondoskodás fölött egy másik nagyon fontos dolog, és az pedig az Istennek az az ígérete, figyelmeztetése, felszólítása, ha úgy tetszik, hogy bízzátok rám a fiaitokat. Ez az Istenre, Jézusra való rábizatása a gyermekeinknek valami olyat jelent, amit maga Jézus Krisztus is el tudott mondani, és amit mi már nagyon jól értünk. Tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nékik. Nos, ez a tanítás is hozzátartozik a dajkáláshoz, a mindennapos neveléshez, a hosszú tűréshez, a gondoskodásnak minden területéhez, hiszen tanítani Krisztus útján járatni a gyermekeinket szintén nem kis dolog. Van rá lehetőségünk, rálátásunk arra, hogy milyen sokan ezt a részét felejtik el. Lehet, hogy nagyszerű ruházatuk, nagyszerű ellátásuk, nagyszerű körülményeknek a megteremtése, az mind-mind fontos, de ha ez az egy hiányzik, akkor Isten nem tud mit kezdeni gyermekeinkkel. Akkor nem tudja hozni azt az üzenetet, azt az ígéretet, amelyet így mondott el, hogy fiaimat és kezeim munkáját bízzátok rám. Én hiszem, hogy ti értitek ezt az üzenetet, és azért is hoztátok ide gyermeketeket, hogy a keresztség sákramentumának a kiszolgáltatása által azt ígérjétek, azt fogadjátok, hogy úgy nevelitek gyermeketeket, hogy egykor ő is Jézus gyermeke lehessen. Ezekkel a gondolatokkal fogjuk őt megkeresztelni. Mielőtt ezt tennénk, azelőtt két kérdést teszek fel szülőknek, keresztszülőknek, egyet a gyülekezet jelenlevő tagjainak, amelyre hallható szóval kell megfelelni. Jöhetek fennállva. Hallgassátok és felejetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten bevetett szövetségébe a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy neveletik és nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Ezek után a gyülekezet tagjai felé fordulok. Ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok, hogy őket hitben neveljék. Felejétek, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Úrunk, legyen az első szó a hálaadás szava ezért a kisgyermekért. Sokan és sokszor imádkoztak az ő életéért, és mi tudjuk, hogy minden imádság mögött ott vagy Te, a minket meghallgató Úr. És köszönjük azt is, hogy nem a semmibe adod és adtad ennek a kisgyermeknek is az életét, hanem szülői kezekbe, de a Te gondoskodó ígéreted alatt. Köszönjük, hogy azt ígérted, hogy vele és velünk leszel minden nap a világ végezetéig. Ez az a jövendő, amelyet mi nem ismerünk, de Te tudsz. Az a jövendő, ahol rád bízhatjuk fiainkat, és rád bízhatjuk a Te kezeid munkáját. Munkálkodj úgy ebben a családban, hogy ez a kisgyermek is megtanulja a Te nevedet, járhassa a Te útadat, és élhessen azokkal az ajándékokkal, amelyeket neki szántál. Adj türelmet, adj békességet, adj szeretetet abban a közösségben, amelybe őt nevelik, és add, hogy mindazok, akik körülötte élnek, a Te jóságod, szeretetet szerint tudják őt gondozni. Hallgass meg imádságunkat, áld meg életét, családja életét, Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Benedek, én keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek megtartó ereje legyen és maradjon te véled, mindnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünket folytassuk a 488. énekünknek mind a négy versével. Közben mondom, hogy itt a padok között is, elől is sok hely van, el lehet őket foglalni. 488. énekünk mind a négy versét énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Márk evangéliumából olvasom Istennek ma hozzánk szóló üzenetét. A Márk evangéliuma 5. részének a 25-től 34-ig terjedő verseit olvasom. Egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett, mikor Jézus felül hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját. Mert ezt mondta, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérezte testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevévén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban, és ezt mondta, kicsoda illette az én ruháimat. És mondának neki az ő tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérded, kicsoda illetett engem. És körülnézett, hogy lássa azt, hogy ezt ki cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve ment oda, és elébe borult, és elmondott neki mindent igazán. Ő pedig ezt mondta neki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. A kegyelemnek Ura áldja és szentelje meg az ő üzenetét a mi szívünkben, jöjjetek ezért, imádkozzunk. Nem csak az énekünk szavával, de a szívünk egészével is szeretnénk azt mondani, hogy te szent vagy, Urunk, szent, aki mégis alátekintesz a földi világra, megkeresed a mi emberi életünket, belenézel mindazokba a dolgokba, amelyeket sokszor titkolunk, amelyek szenvedőkké tesznek, vagy éppen vigasztalanokká, de lehet, hogy sokszor ott vagy azok mellett is, akik éppen örvendenek, akik neked hálát tudnak adni, akiknek az életében eredmények születtek. Amikor ide állunk te eléd, akkor ki a maga életével áll ide, hozza a fájdalmait, a titkait, az örömeit, hozza a reménységét és mindazt, amit veled meg szeretne osztani. Az imádságainknak van egy része, amely nem kimondott szóval el és megfogalmazott, hanem ott van a lelkünkben, és te ezekből is tudsz olvasni. Olvasd hát ki ma, hogy mi az, amire nekünk van szükségünk, hogy kinek kell a békesség, kinek a vigasztaló szó, kinek a megerősítés, hogy te vagy, és kinek a kételkedésből való szabadulás. Kérünk Istenünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, és légy, maradj velünk a te lelked minden ajándékával. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallgatására készüljünk. A 165. énekünknek az első versét énekelve, 165. énekünk első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Az előbb felolvasott ige részt most a Máté evangéliumából fogunk olvasni. A Máté evangélium a 9. részének 20-22-ig terjedő verseiből. És íme egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásban szenvedett, hozzájárulván hátulról illette az ő ruhájának szegélyét. Mert ezt mondta magában, ha csak a ruháját illetem is, meggyógyulok. Jézus pedig megfordulván és rátekintvén mondta, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged, és meggyógyult az asszony abban az órában. Eddig a mai igény. Foglaljuk el a helyünket. Három evangéliumban van megírva ez a történet. Az egyik egy kicsit rövidebb, a másik hosszabb, az egyik részletesebb, a másik kevésbé az. Márk evangéliumát azért olvastam fel, mert abban talán a legrészletesebben van megfogalmazva, megírva ez a történet. Aztán Máté nem talált annyi mindent érdekesnek benne, hanem csak a lényegre tört. Ez pedig ebben a két-három mondatban van megfogalmazva, de ez bőven elég ahhoz, hogy az Isten rajta keresztül, a történeten keresztül hozzánk szólhasson. Az első dolog, ami feltűnik a történetben, az, hogy egy beteg asszonyról van szó. És ha a betegség szót említjük, akkor abban a percben, amikor ezt megemlítettük, mindenki először is a saját maga betegségére gondol. Akár gyermek, akár fiatal, akár idős, mind-mind részese ennek a szónak, hogy betegség. Amikor a kisgyermekekről beszélünk akkor, és lázasok, akkor mi szülők vagyunk azok, akik jajgatva és tele félelemmel, aggodalommal visszük a gyermeket oda az orvoshoz, vagy éppen Isten elé. A későbbi korban van egy olyan időszak az ifjúság életében, amikor a bajokat, a betegségeket, ha csak lehet, eltitkolják, és csak amikor már nagyon látszik, akkor engedik, hogy a szülők valamit kezdjenek velük. Aztán, ahogy telik az idő, mindinkább vesszük észre, hogy a betegség is elhatalmasodik, mind több és több. A mi idősebb korunkban már azt szoktuk mondani, ha kérdi valaki, hogy hogy vagyunk, hogy ebben a korban már azért itt is, ott is adódnak problémák, és ezeket helyel közel megpróbáljuk a magunk módján, vagy orvosi segítséggel kezelni. Igen ám, de vannak, hogy így mondjam, extrém esetek, vannak olyan alkalmak, amikor az ember úgy érzi, hogy nem mozdul előre semmit az ő betegsége vagy gyógyulása. Ez az asszony, így olvassuk, 12 év óta hordozza azt a terhet, amitől nem tud megszabadulni. Ez a 12 év rettentő sok idő akkor, ha az ember állandóan szenved, és főleg, hogyha nincs reménysége sem arra, hogy ebből valaha ki lehet lábolni. Olyan gyakran vesszük tudomásul azt, hogy ezekkel a problémáinkkal, amelyekkel nem tudunk sehova máshova menni, csak az örökkévaló Isten felé, hiszen ezeket nem tudták meggyógyítani az orvosok. 12 éve járt, és költötte el minden vagyonát, és nem lett semmiféle eredménye. Hova lehet menni ilyenkor? Nos, neki adatott egy nagyon szerencsés lehetőség, éppen arra járt Jézus, ez valahol Názáret és környékének a falvait járta éppen Jézus, és ott találhatott rá, hallhatta meg a gyógyító, a sok minden csodával rendelkező Jézusnak az életét, hallott róla, hát gondolta, ő is beáll a sorba. És ahogy hallottuk a történetből, bizony elég sokan keresték, és vonultak Jézussal együtt. Ki tudja, hogy mindenkinek a szívében milyen titokzatos fájdalom, vagy betegség, vagy probléma megoldása volt elrejtve, amit szeretett volna Jézussal megoldani, vagy megoldatni. De ennek az igének van valami különlegessége. Az, hogy amikor valaki oda megy Jézushoz, akkor neki már van egy tipje, van egy szándéka, van egy gondolata, hogy hogy kellene a Jézus közelébe kerülni. Az a ruha, ami Jézuson volt, a rabbiknak a megszokott ruhája, annak a peremén, a szélén volt egy kék csík, egy kék szallag, ami a farizeusok, írástudóknak a ruháin még szélesebb is volt egy kicsit, mert ez valahogy a büszkeséggel és a hatalommal is együtt járt, ennek a szélessége. És ennek voltak ilyen kis lelógó részei, amiket azért tettek oda, hogy amikor valaki látja ezt a ruhát valakin, akkor egyből az imádság jusson róla eszébe. Ezek ilyen kis bojtok voltak, és mintha azt lehetne kiolvasni ebből a történetből, hogy ez a beteg asszony ezt célozta meg, hogy ezeket a ruha részeket, a ruhájának a peremét, majdnem azt mondom, hogy a bojtjait próbálja megérinteni, hiszen abban van az imádságnak az ereje, gondolta ő, abban van a gyógyulásnak a titka, és ha ő ezt megérinti, akkor ő meg fog gyógyulni. Lehet, hogy egy nagyon régi ószövetségi törvény alapján gondolta ő ezt, de mindenképpen valami olyan hittel rendelkezett, amely azt mondatta neki, hogy ha Jézushoz érek, akkor meg fogok gyógyulni. Nos, így érintette meg az ő ruháját, mondván, ha megérintem, meggyógyulok. Sok minden elgondolkoztat ebben az igében, és legfőképpen engem azt gondolkoztatott el, hogy vajon jó irányba ment ennek a betegasszonynak az élete, így kellett a végén oda jutni a Jézushoz, vagy azzal kellett volna kezdje. Amikor az első problémája akadt, akkor kellett volna oda menni Jézushoz, akkor kérni a segítséget, és aztán majd a betegség folyamán lehet, hogy mindinkább érezhette volna azt, hogy az Isten hogyan erősíti, hogyan gondozza, hogyan ad neki lehetőséget vagy reménységet arra, hogy a gyógyulásig eljusson. A legtöbb ember ma is ennek az asszonynak a módján cselekszik. Mi is megjárjuk az orvosok sokaságát, elköltjük a pénzünket, megesszük az általuk felírt gyógyszereket, és sok-sok mindent kipróbálunk, alternatív gyógymódokat is, hogy hát ha valahogy. És amikor semmiképp nem megy, akkor lehet, hogy eszünkbe jut nekünk is, hogy érdemes felkeresni az Úr Jézus Krisztust. Érdemes elcsendesedni és imádságban az Isten elé járulni, és elmondani azokat a titkokat, amiket más embereknek nem szívesen mondanánk el. Nagyon sok ilyen titok van bennünk. A ruha sok mindent leleplez. A ruhának van egy nagyszerű sajátossága, beburkolja az embert, és ha azt kérdik, hogy hogy vagy, akkor csak egyszerűen rá mondjuk, hogy jól. De azért az arcunkon, a tekintetünkben, a szemünkben valahol ott lehetne megérezni annak a rezdülését, hogy ez csak féligasság, vagy egyáltalán nem igaz. Ezeket a titkokat mi nem szívesen tárjuk az emberek elé, és ez nem csak vérfolyásos asszonyra vonatkozó betegség, hanem ez minden titokra, minden olyan dologra, amely ott forgolódik a lelkünkben, és nem tudjuk megoldani. Ezek lehetnek családi problémák, lehetnek másfajta nehézségek, amelyeket ott hordozunk, és nem tudjuk megoldani, de másokra nem merjük rábízni. Nos, ezekből a próbálkozásokból akart valahogy kijönni a betegasszony is, és próbálunk mi is. Néha napján megtörténik az is, hogy amikor találkozunk egy olyan emberrel, aki a szomorúsága és a reménytelensége miatt már éppen csak hogy él, akkor úgy ajánljuk neki azt, hogy gyere el a templomba. Hallgass egy ige hirdetést, vagy beszélj a lelkésszel, vagy éppen ő maga tud már valamit a Bibliából, egy-egy mondatot, amelyre rá lehet hivatkozni, hát ha azzal tud segíteni. Megvannak a mi eszközeink is, arra nézvést, hogy az Isten közelítését valahogy előmozdítsuk. És lehet, hogy ebben nagyon sok jó dolog van. Ezek azok a szolgálatok lehetnek, amelyet akár egy gyülekezet felvállal, vagy a gyülekezet közösségéből valaki vagy valakik. Igen ám, de az út, amelyet megmutatok, az kevés. Azon az úton járni kell. Vállalni kell annak a közösségnek a terheit, akik együtt vonulnak Jézushoz. Vállalni kell azt, hogy esetleg fel fogják fedezni, hogy neki milyen baja van. Egyébként az Ószövetség törvénye szerint egy ilyen asszony tisztátalan asszonynak számított, nem mehetett senkinek a közelében, nem mehetett közösségbe, ki volt rekesztve. Egyszerűen rá lehetett volna írni a hátára, vagy az első az elejére azt, hogy én senki vagyok. Én senki számára nem vagyok senki. Rettenetes, amikor valaki eljut odáig, hogy nincs, aki gondozza, nincs, aki segítsen rajta, aki egy nagy senki ebben a világban, egy két lábon járó senki, akire senki nem figyel. De ennek az asszonynak azért a hitéből valami olyan fakadt, amit érdemes tudomásul venni. Elindult és akart Jézus közelébe kerülni, meg akarta érinteni a ruháját, meg akart valamit tenni azért, hogy az az ügy, amelybe belekerült, az megszűnjék. Milyen jó, hogy nekünk van ilyen lehetőségünk, és mi már bőven túl vagyunk azon, hogy kelljen annyira a tapasztalatokat összegyűjteni, mint amennyire ennek az asszonynak volt rá szüksége, hiszen mi már ismerjük a Bibliát. Mi tudunk vallani arról, hogy az Isten milyen hatalmas, hogy mennyi mindent el tud rendezni. Vannak emberek, akik lehet, hogy az egész életüket valamilyen nyomorúsággal együtt élik, de azért ugyanakkor azt is tudják, hogy az Isten ezekben a nyomorúságokban adja számukra az erőt, hogy el tudják ezt viselni. Pál apostol is azt mondja, hogy neki adatott tövis a testébe, és azt nem vette el senki, hanem azzal együtt kellett éljen. De azért nagyon sokszor szoktuk mi az egészségügyet is szidni, és mindenkinek megvan valamilyen véleménye róla, de hogyha úgy nagy általánosságban összevetnénk, akkor az derül neki, hogy azért a kórházak csak ontják a gyógyulást. Azért az Isten valahogy embereken keresztül, orvosokon, gyógyszerészeken, vagy másokon keresztül hozzájárul ahhoz, hogy mi valamelyest meggyógyuljunk. Nekünk vannak azért tapasztalataink arról, hogy igenis a gyógyító szeretete az Istennek itt működik ebben a világban. Hogy vannak kivételek, amikor valaki nem gyógyul meg, akivel rosszul bánnak, aki nem az, akit mi elvártunk volna, ilyen is van. De azért mi magunk is tudjuk, hogy az Isten ezeken az embereken keresztül már gyógyított meg minket, és megvan a reménységünk arra, hogy meg is fog gyógyítani. Ez az Istennek, Krisztusnak a kinyújtott karja. Ez valami olyan, amihez hozzá kell tenni a magunk hitét, és akkor a kettő együtt állít fel, és szünteti meg a bajainkat. Vannak orvosok, akik azt mondják, hogy ha hisszük, hogy meggyógyulunk, az már fél gyógyulás. Ezt komolyan kéne venni. Valahol a belső lelki életünknek a nagy ereje éppen abban van, hogy az Isten, ami lelkünkön keresztül próbálja elmondatni velünk azt, hogy aki bízik az Istenben, az megtartatik. És itt van a vége ennek a csodás igének. Jézus válaszol erre a betegségre, erre az elfolyt életre, erre a nyűgre, teherre, amit nem tudott semmiképpen megoldani. Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. Leányomnak nevezi. Valami olyannak, mint akinek nevet adnak, aki valahova elkezd tartozni, aki már nem egy senki, hanem Isten gondoskodásába bekerült emberi élet. És ezek vagyunk mi, vagy kellene azok legyünk. Vajon mi tudjuk azt, hogy hányszor mondja nekünk Isten azt, hogy bízzál leányom, vagy bízzál fiam? Hogy hányszor kellene nekünk ezt az égi hangot meghallani, éppen akkor, amikor kétségbe vagyunk esve? A keresztség alkalmával elmondtam, hogy bizony nem kis dolog az, amikor egy gyermeket fel kell nevelni. Hányszor kell álmatlan éjszakán gyötrődni, és már talán az idegrendszerünk éppen a végét járja, akkor kellene meghallani, hogy bízzál leányom, vagy bízzál fiam, lesz ez jobb is. Hát nem tudunk mi arra is gondolni, hogy ha valaki megteremtette az egész világos benne az életünket, akkor az gondját is tudja viselni. A befejező mondat, a te hited megtartott téged. Ez a megtartás, ez már többről szól. Ez már nem csak annyi, hogy meggyógyul valaki. Ez a megtartás, ez az örök életnek az ígérete. Ez valami olyan csodálatos dolog, amelyet nem lehet másként, csak a hitünkkel elfogadni. A zsidókhoz írott levélnek a hitről szóló tanításában van egy ilyen nagyon szép mondat, hogy a hit a reménylett dolgok valósága. És a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ez egy csodás mondat, ez azt jelenti, hogy még csak reménységem van, de én már tudom, hogy ez a reménység, ha az Isten kezébe teszem, akkor ez valósággá válik. És benne van az is, hogy nem látott dolgok, hát hogyan látna az emberi tekintet olyan messzire, mint ahogy az Isten odalát a mi jövendőnkre nézve. A te hited megtartott téged, erről szól. Olyan hit, amely el tudja fogadni a mindennapi életnek a nyűgét és a terhét, de el tudja fogadni a gyógyulást is. Adjunk csak hálát azért a sok mindenért, amit megúsztunk, amiben úgy mondjuk, hogy szerencsések voltunk, amire azt mondjuk, hogy hát csak egy jó gyógyszer volt az egész, vagy egy jó orvos, vagy egy jó mondat, vagy valakinek a mellénk állása, és ezért gyógyultunk meg, vagy oldottunk meg feladatokat. Nem, emögött ott van az örökké velünk lévő Úr, aki gondoskodik azokról, akik az övéi. És meggyógyult az asszony abban az órában. Talán, ha ez a mondat nincs is, akkor is jó a többi, mert mögötte a Teremtő Istenünk áll, aki napra készen mindig ott van, hogyha hívjuk, segítségül jöhessen a mi bajainkra. Tegye az Isten áldottá az ígét a számunkra, a biztatást, és legyen igaz az, hogy az Isten igenis megszólít minket a szorultság idején, és tudja mondani, bízzál, leányom, bízzál, fiam, a te hited megtartott téged. Amen.